Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 30 perckor pontosan kezdődik a Millás reggeli 2025. június 11-i szerdai kiadása. Két műsorvezetőt bocsátunk ma is a rendelkezésetekre. Az egyik az utolérhetetlen trópusi mintás ingben pompázó, már teljesen nyári feelinget idéző Kántor Endre kollega.
A másik pedig Mihálovics András, aki természetesen a Han Solo együttes nagyon jó lemezborítóját viseli a pólóján, úgyhogy ez a 80-as évek egyik híres bandája, első lemezük a Millennium Falcon, az nagyon nagy siker volt, ha jól emlékszem.
Igen. Itt vannak a hallgatók, 0630-as 698-0980. SMS, WhatsApp és Viber számunk. Jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, a tegnapihoz hasonló erősödő forgalmi viszonyok között 24 perc, 37 másodperc Gödről Zugló Hermina mező. A Szerencs utcai lámpát kettő váltással abszolválta D-kartárs. Aztán kérem szépen, mai történészeti felfedezés a trójai falu zugevőként kezdte, írja a mérnök. Köszönöm.
Köszönjük.
Ezt nem kellett volna.
De én érzem, hogy Németországból hazatérve újabb lendületre.
Mivel nyugdíjasként érintett vagyok, kérdezem, van-e információtok a nyugdíjasok áfa visszatérítéséről? Lesz belőle valami? Áfa visszatérítés nem, 30 ezer forintos utalványt fognak kapni a nyugdíjasok, ez az utolsó információ.
Én szerintem kapni fognak még mást is a nyugdíjasok. Most az elkövetkezendő 10 hónapban majd mindenfélét a zsákkrumplival kezdődik, és majd indul az összes többi. Harcosok klubja, szív-szív zászló.
Aztán a Szombathelyről Budapestre tartó vonaton csak egy klotyó volt, az is elromlott, aztán először Csorrán állt meg a vonat pisi szünetre, majd Kobáromnál, de azt elfelejtették közölni a vonatvezetővel, hogy ott az állomás felújítás alatt áll, csak mobilbudik vannak, de itt a megoldás, kapcsolnak minden szerelvényhez egy pőre kocsit,
amire ráfér. Igen. 10-20 mobilbudi. Hát igen, és itt folytatódik a káosz, a vasúti menetrend. Nem tudom, hogy kinek sikerült Székesfehérvárról bejutni a Budapestre a 5 óra 6-os vonattal, vagy mikor indul, hát ez az én időpontom, amikor én szállnék föl rá. Én nem tudtam felszállni rá, úgyhogy köszönettel szeretném üzenni a miniszter úrnak, hogy sem a jegyárat nem kapom vissza természetesen,
de nem
sem
a
pedig a korai kelést.
Kiagőzést igazítsa.
Hanem ki?
Hát,
ki a felelős, András?
Én? Hát én nem ismerem
Hollandiában,
a MÁV felső vezetését.
Dániában, Svédországban, ezeken a helyeken.
Most jön az, hogy Japánban pedig öngyilkos lesz.
Így van, pontosan.
De nem a miniszter, hanem hát a vasút igazgatója.
Majd megkérdezzük Andó Gergely közlekedési szakértőtől, hogy ki a felelős. Az biztos, hogy már reggel induláskor a fehérvári vonal összeszedett egy jó 20 perces késést, ami a hajnali munkakezdőknek biztosan érvágás. Éppen ezért ők szerintem a legtöbben autóval közelítették meg a fővárost, mert pótlóbusz az biztos, hogy ilyenkor nincs, hiszen csak fél óra késés van, ugye? Bár ugye a hajnali munkakezdésben ez nagyon sokat segít, hogy az ember nem ér be időben, ahol blokkolnak, meg óra van, meg perceket számolnak, és még sorolhatnám, vagy például csatlakozás van, vagy akármi, tök mindegy. Szóval nem azért kell föl az ember négykor hajnalba, hogy ezzel konfrontálódjon.
Hát, azt írja a Gézu életképként, hogy a aluljáróban egy hegedűs bácsi dur hangnemben játszotta Bella Ciao-t, egy pillanatig elgondolkodtam azon, hogy képbe hozom, elengedtem. Írja a Gézu, aztán Redus hallgató pedig a portást teszi felelőssé az anomáliákért. Ha már morgós szerda van, én is csatlakoznék az utolsó 200 méteren, miközben a gépjárművemmel próbáltam megközelíteni a munkaállomásomat, hárman vágtak ki elém index nélkül.
Most már
az
nem
egyik
kell.
Egy taxis, nem az tudtad, ő hogy úgy gondolta, kell. Hogy úgy vált sávot, amikor indult a lámpa, tehát előttem állt a másik sávban, kicsit bealudtam, bevallom őszintén, és egyből így bevágott elém a kanyarodó sávba. Ezt még viszonylag derűsen abszolváltuk. Majd a járdáról, amikor itt lendület, már zöldre váltott a lámpa, a járdáról leállt szintén mindenféle előzetes irányjelzés nélkül egy másik autó, majd elkezdett az emberünk, miután leállt és beállt a forgalomba, elkezdett a kardán boxba valamit keresni, tehát fékeznem kellett. Majd amikor azt hittem, hogy már itt vagyok, hiszen 15 méterre van, akkor meg egy ember behajtott a behajtani tilos táblán velem szembe, satú fékezett, és néztük egymást, hogy most akkor mi van. Hát, és úgy gondolta, hogy bár ő volt a szabálytalan, én engedjem el, mert hogy ezek neki sokat vissza kellett volna tolatni, értem?
Ezek azok az emberek, akik egyébként vonattal jöttek volna bedolgozni Budapestre, de nem szoktak hozzá az autózáshoz, meg a közlekedéshez Budapesten, úgyhogy ők egyébként tömeg közlekednének, de nem sikerült nekik.
Igen. Azt írja a hallgató, hogy nem morogjatok, de ez nem kívánságműsor.
De morogunk.
Igen. Ez morogunk, egy ilyen ország, ez egy külföldről ilyen. Könnyű. Ilyet mondani, hogy ne morogjunk.
Ja, gyere
külföldről.
Haza.
Gyere haza, fiatal.
Te termelt a GDP-t itthon. Na, szóval, mi az, hogy ne morogjunk? Az hát ember igen. Kiteker biciklivel, hajnalok hajnalán föl kell, kiteker az állomást a biciklivel, ott konstatálja, hogy ebből bizony nagy baj lesz.
És visszateker.
És hogy odaérjen a műsort vezetni, ezért hazateker, összerakja a cuccát másképpen, és autóval bejön a városba, ami mindenkinek rossz, a környezetnek rossz, mindenkinek, Budapestnek, nekem, úgyhogy dehogy nem morgunk a csodába is.
Valaki elmorzsol egy imát, hát nem imát, hanem egy kérést, hogy Simonyi Károlyról beszélünk, mert azt mondják, hogy újabb magyar űrhajósnak nagyon örülök, de minden hírműsor kiemeli, hogy ő a második.
Istenem.
Legyen szíves, vagy legyek szívesek, szenteljetek néhány percét, Simonyi Károly ez irányú munkásságának, aki tudásával megszerzett vagyonában magyarként az űrbe ment, kétszer rádióamatőrökkel kommunikált és magyar egyetemeknek végzett kísérletet. Egészítsük ki a propagandát azzal a ténnyel, hogy Kapu Tibor a harmadik magyar űrhajós, és negyedik alkalommal repül magyar ember a világűrben, jó. Írja Veres Laci, de ez nem így van.
De
ő űrturista volt.
Nem, az űrhajós, ő is űrhajós volt. Űrturista nem, között... ő is. Igaza van, az a helyzet, hogy igaza van, ezt már megbeszéltük, igaza van, ő is űrhajós volt, de ez a 18 milliomodik problémánk a probléma listán. Először ki kell x-elni a 18 milliót, ami előtte van. Utána majd megbeszéljük azt, hogy hányadik magyar űrhajós volt. Annyi mindent kell rendbe tenni, hogy arról szeretnénk először beszélni.
Azt mondja, hogy eltűnt az interneten fogható adók közül a Rádió Café adás.
De hogy tűnt el? Már megint vannak...
Jaj, mi történik?
Istenem, semmi. Figyelj, ezt semmi nem történik. Sok esetben valami böngésző probléma, nem tudom innen megoldani, leteszteltünk egy csomó mindent, rengeteg módon, még a TuneIn is működött itt bent tegnap,
de nem így,
tudom,
hanem
hogy
az
otthon
internetes
miért.
Rádiók listájáról tűntünk
honnan?
Most el.
Honnan? Milyen internetes rádiók listán? Melyik oldalról? Tehát ez nem olyan tudom, dolog, igen. Hogy doktor úr, valami bajom
itt,
van.
Itt végig.
Mi fáj?
Itt.
Nem tudom. Ó, valami.
Ha megnyomom, itt fáj, ha megnyomom, itt. Hát de ember magára kell van törve az ujja.
Akkor nem menj, minek igen. Ment oda?
Én vállalom a kihívást, írja a hallgató, vonattal fogja megtenni egy nagyobb távot, kérlek szépen. Nyíregyháza Cegléd, ez a ez a táv. Vállalja a kihívást, bármeddig is tart.
Rendben, akkor és hogy oda kéne érni időben, akkor hogy? Ez a kemény, kemény pálya lesz.
Aztán nem morgok, tegnap kimorogtam magam, volt ugye a bolgári engedetlenségi
igen.
tüntetés, nem tudom. Tibor pedig azt írja neked, aki vonattal jár, az annyit is ér.
Köszönöm szépen, Tibor.
Széles tömegeket lökött vissza ezzel.
Egyébként az a jó a magyarságban, hogy amikor valami baj van, akkor mindig támogatjuk egymást.
Igen.
És akkor egy egyszerűbb. Apról jön a millás. Tessék, itt van Rádiókafé applikáció.
Drága barnabások, drága
barangók,
Isten éltessen benneteket, és a születésnaposok, akik egy napon születtek, például Jacques-Yves Cousteau kapitánnyal, idolom ő nékem, vagy éppen Jackie Stewart, Forma 1-es világbajnokkal,
igen.
vagy Hugh Laurie-val, Dr. House megformálójával, vagy pedig Karácsony Gergely, magyar politológussal, aki épp most Budapest főpolgármestere. Szóval, ha ezekkel az urakkal egy napon születetteknek is küldjük a következő zeneszámot.
Így van, meg azoknak, akik elégedetlenkednek.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a sajtótermékek híreit.
Hát ugye ez hát, az ausztriai vagy osztrák helyzet, ez nagyon erős. Háromnapos gyászt hirdettek Ausztriában, majd jön Czoller Andi és a hírekben elmondja, hogy a gráci iskolai lövöldözésről van szó. A támadásban 10 ember halt meg, köztük 7 diákok, a támadó is meghalt egyébként. Ő egy 21 éves volt diák volt, aki a lövöldözés után az iskola mosdójában vetett végét az életének. Most az indítékot továbbra is vizsgálják, és egyelőre háromnapos gyász van Ausztriában.
Én Fejér megyei illetőségüként muszáj, hogy ide ólozzak egy labdarúgásról szóló hírt. Székesfehérvár 1 forintért 1 évre megveszi a város futballcsapatát Garancsi Istvántól. Az NB1-ből kiesett Na. Fehérvár FC megmenekítése a tét. Másodosztályú indulása csak úgy lehetséges, a több közpénzt nem tesznek bele, csak az utánpótlást támogatják, és 1 éven belül új tulajdonos befektetőt találnak, és igyekeznek visszaszerezni a Videoton nevet is. Annak idején az UEFA kupa menetelés óta vagyok Videoton drukker. Hát nem ezek a mi időink, drága Videoton drukker barátaim. No,
aztán
és ezt muszáj. Figyelj, Gödöllőre fog költözni a mezőgazdasági múzeum, a Vajdahunyadvárból. Kérlek szépen. És Erzsimon László fogja.
Majdnem ugyanolyan jó megközelíthető. Igen.
Nem tudtam, hogy Erzsimon.
Hova viszik azt a vaddisznót?
Milyen vaddisznó?
Az rögtön ott van a bejáratnál egy vaddisznó.
Vaddisznó?
Igen.
Na mindegy, én nem tudom. Én nem emlékszem ott vaddisznóra. Kincsem csontvázra emlékszem.
Van, kitömött.
Ez kezd
gyönyörű,
ilyen
szép.
Brian életed, de hát a balzsa megy állat, még
nem
megharapja.
Baj, olyan... akkor is ott van.
Na kérlek szépen, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István kampuszára fog költözni a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. 2029-ig fog lezajlani a költözés. Én egy kicsit bánom, bár van indok amellett, hogy nyilván az agrár felsőoktatás legfontosabb intézményénél legyen ez a gyűjtemény, csak nem
De
az
miért?
A cél, hogy a mezőgazdaságot közelebb hozzuk a vagy a városi emberhez? Akkor miért visszük ki vidékre?
Hát nem csak az, hogy vidéken egyébként jó, hogyha nagyvárosokban van ilyen, de hogy szerintem nem az agrár kampuszon kell, hogy legyen, hiszen azok az emberek, akik ott
hiszen
vannak...
Hiszen azok találkoznak.
Már egyébként is találkoznak vele.
Na mi ezért mondom, hogy egy kicsit ez így... Nem
gyanús,
tudom,
hát gyanús.
Az állatkertet is ki lehetne költöztetni a Hortobágyra, érted? Mégiscsak lenne ott hely
ott
jobban.
Ott van egyébként. Igen. Na mindegy, ebből lett a baj, tudod, hogy ott a Hortobágyon bejártak a különböző marhatelepekre. Na, kérlek szépen, amiről rég beszélgetünk, és nekem is jelezték többen a szakmából, a g7.hu is megírta, pár dolog kezd eltűnni a magyar vendéglátásból.
Például
a vendég, a pénztárcája és a szakács. Úgyhogy alapvetően így ezek a hiányosságok a magyar vendéglátásban jelen pillanatban. Lehet olvasni egy egészen jó összesítést arról, hogy hogyan próbálnak túlélni. Egyébként egy jó szakács megér 1 milliót.
Az MTA biológusainak állásfoglalása szerint nem igaz, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. Ezt így hát, itt hagynám.
Persze, hogy nem, de hát ezt tudtuk 30, eddig is.
A Magyarország 38 vezető biológusa 92%-os többséggel fogadta el azt az állásfoglalást, amiben arra hoznak tudományos érveket, hogy pontatlan hát az persze. állítás. Az emberek nem elhanyagolható hányada olyan kromoszomális vagy anatómiai jellemzőkkel születik, és vagy fejlődik,
amelyek
tehát egyértelműen nem felelnek meg a férfi vagy a nő hagyományos kritériumainak,
ezt
fogalmaznak.
Ezt senki nem értette, András. Ez kb. Olyan, mintha alkotmányba lett volna véve, hogy a paradicsom a zöldség. És akkor igen. kész, ugye? Konyha nyelven beszélünk, vagy pedig van egy taxonómia, amit biológiailag követünk. Tök mindegy. Van
mi
egy
folyik
álhír.
Los Angelesben?
Los Angelesben hát most jelen pillanatban éppen igen. fosztogatás és óriási problémák folynak. Azért,
az mert... igaz, hogy a tengerész gyalogságot fogják bevetni?
Hogy bevetik, azt nem tudom, de 700-at oda vezényelnek a most már 4000-es nemzeti gárda mellé. Jelen pillanatban azt mondják Kalifornia állam neves emberei, hogy az állami függetlenség veszélyben van. Los Angeles polgármestere is nagyon ki van borulva erre a szituációra. Azt mondják, hogy túlkapások vannak az amerikai elnök részéről. Az amerikai elnök meg azt mondja, hogy ha ő nem lenne, akkor Los Angeles egész tűzbe borulna. Úgyhogy most az a kérdés, hogy ennek hogy fognak véget vetni, minden esetre aggódva figyeljük ezt. Álhír terjed a Kresszről is. A 24.hu-n is lehet olvasni, hogy álhír, hogy változott volna június 1-jével a kerékpárok kötelező felszerelésének a listája. Ezt maga Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke mondta, és azt jelezte, hogy az új szabályzat írása már évek óta zajlik, de még nem tartanak ott, hogy új törvényről lehetne beszélni. Minden esetre el lehet olvasni 24.hu-n.
Igen, aztán a strandszezon előtt a Fürdő Szövetség főtitkára a Blicknek nyilatkozta, hogy nem érik el a 2019-es forgalmat sem, tavaly pedig drasztikus visszaesést érzékeltek. Uh-huh. A szolgáltatások színvonala sehol nem csökkent, egyértelmű, hogy az általános infláció az ok. Uh-huh. Átlagosan 5%-kal emelték az árakat a fürdők, annak ellenére, hogy csökkent a vendégek száma. Azok a családok, akik minden hétvégén jöttek, most havonta 2 alkalommal strandoltak. Azt mondja, hogy például a strandok konkurenciái lettek a klimatizált lakások. A tartós a forróság, sokan inkább a hűtött szobában maradnak, és nem mennek ki a strandra sem.
Igen, mondjuk ott nem kell költeni, meg nem kerül annyiba egy lángos, hanem megcsinálja
igen.
magának.
Aztán,
akkor...
hogy még egy kicsit így ide ollozzak, bár nem tudom, hogy az is egy érdekes, hogy a Balatonnal kapcsolatban is jött egy Telex hír. Azt mondják, hogy az a címe, hogy amikor meglátjuk az árlistát, egy könycseppet elmorzsolunk, utána egy hétig pesztós tésztát eszünk.
Hát... De nyugi, mert nem lesz szakács, aki elkészítse
egy
ezeket.
Egy szezonnyitó kis körképet csinált az Index még június 7-én, és ebből idéztem, csak hogy így összekössem a fürdőszövetséges történettel ezt
van.
A dolgot. Tehát, hogy a Balatonra sem biztos, hogy mindenki el tud jutni sajnos, és hát fürdőbe sem tud, ja. Úgyhogy marad a klimatizált lakás.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
Kérlek szépen, 2,1%-os bukszerősödés, 96.708 pont lett a vége. Két részvény, a MOL Telekom párosa tartotta lelket az indexben. A MOL például 2,75%-kal 2.918, a Magyar Telekom 1,4%-kal 1.790 forintig drágult. Az OTP Richter páros viszont esett, az OTP kisebbet, 45%-ot 26.840 forintig, a Richter viszont nagyobbat, 1,4%-ot 10.060 forintig csusszant vissza, és azt kell nézzünk, hogy a devizapiacon éppen mi a helyzet. 1 euró jelenleg 401 forint körüli forintot ér, illetve 351 forint 30 fillért kell fizetni egy amerikai dollárért.
Na hát kérlek szépen, Amerikában izgalmas volt a szitu, mert ugye jó hírek jöttek az amerikai-kínai tárgyalásról, és erre reagáltak a tőzsdék, különben egyébként nem volt annyira jó a hangulat, Ázsiában is, és az európai tőzsdéken is elég óvatos mozgásokat lehetett látni, de aztán megjött az a biztató hír, hogy az amerikai kereskedelmi miniszter, ez a Howard Lutnick nevű ember pozitívan nyilatkozott a kínai tisztviselőkkel folytatott kereskedelmi tárgyalásokról, és elmondta, hogy most a következő a menetrend. Elmennek a kínaiak, elmondják Xi elnöknek, hogy mit beszéltünk, mi elmegyünk, mi elmondjuk Donald Trump elnök úrnak, hogy mit beszéltünk, a két elnök bólint, és akkor utána mehetünk tovább. Most ez szupi-szupi, csak hogyha nem verték volna szét az egészet a kezdetektől fogva, akkor erre nem lett volna szükség, erre az egészre, mindegy. Lényeg az, hogy viszonylag jól reagáltak erre a tőzsdék, ami azt jelenti, hogy egy mínuszból kezdő Dow Jones végül 0,2%-os pluszon tudott zárni, az S&P 0,5% pluszban, a Nasdaq 0,6% pluszban, a Russell 2000 pedig ugye a Midcap Index, a közepes kapitalizációjú cégek papírja, illetve indexe 0,6%-os pluszban fejezte be. Hát a Tesla árfolyama az izgalmas, mert úgy volt tegnap egy emelkedés benne, de ugye csak azután, hogy gyakorlatilag szétverték a Teslát a Trump-Musk párharcra. Úgyhogy izgalmas a sztoria a Teslában, minden esetre van egy kis korrekció benne, ami mondjuk, hogy nem is olyan kicsi, 5,6%, bár mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire szétverték, de hogy nem kicsi. Az Nvidia is tudott emelkedni 1%-os pluszban, de viszont a napsztárja az Intel Corporation volt, 7,8% pluszt hozott össze, a Ford Motor Company is 2,5%-os pluszban zárt. Ami még érdekes, a nagy mínusz után nagy plusz a Warner Brothers Discovery-ben is, ugye ott egy szétválasztás lesz. Ezt valahogy most úgy tűnik, hogy tetszik mégis a befektetőknek ez a történet, vagy csak egyszerűen a nagy mínuszba belevettek ebbe is. Úgyhogy ezek a főbb mozgások és főbb papírok, még keresek mást, ami még nagyot mozdult az amerikai tőzsdén, a NIO. A NIO volt az, aki még 5,8% pluszt össze tudott hozni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon Enyerté támogatásával.
No kérem, szépen a vasúti összeomlás gördülő állomány tekintetében a balatoni átcsoportosítás miatt van. A szombatai IC például elővárosi flört motorvonattal lett kiadva, hogy a klímás kocsik Balatonra menjenek. Ezekkel a flörtökkel az a baj, hogy az ülések rövid utazása vannak tervezve, kemények, ráadásul egy WC van, illetve nincs első osztály. Miért nincs kocsi? Mert nem javították éveken át a minőségi kocsikat, leállt Laser Johnny által az IC és mozdony beszerzés.
Így van.
Mit lehet tenni? Akutan hagyni az összes kocsit a helyét, és a Balatonra ebben a szezonban express buszokat indítani egyéni utazóknak. Emellett sürgősen kocsikat, motorvonatokat, mozdonyokat kell szerezni. A millió dolláros kérdés, a kelebiai bube mi fog járni az átadás után, hiszen az ottani szerelvények is fellettek azóta használva a más.
Na, ez a téma az, ami jön nem sokára, de itt van, megjött Czoller Andi. Szia, Andi!
Nem gyalog.
Nem gyalog. Köszönjük szépen, nagyon jó volt. Gondoltam,
szépség,
hogy nem gyalog jöttél.
És vonattal sem.
Reggel 10 egyébként felé... a mémnek ez lesz a mutálódása. Gondolom, igen. Nem mávval.
10 felé remélem menni fog a vasparipa, azzal terveztem Budapestre menni, épp lemaradtam az első percekről, ja. A morgás okáról. Hát, kitartás, írja Vassa, hallgató, ki onnan jön, mint te?
Igen, egyel korábbról, de én azt javaslom neki, hogy erre ne appelláljon legalábbis, hogyha időben akar ide érni, akkor ne. Úgyhogy egyébként meg, hogyha ráhagysz, hogyha turistaként veszel részt a közlekedésben, és így beveszed,
na jó,
a leszarom tablettát.
Na jó, de nem korábban elindul, hát egy fél órás útra. Hát
3-4 ilyen csavaros kifli, aztán fölveszed a rózsaszín napszöveget, és akkor el. Úgy lehet, nem? De aki
kérdés,
dolgozik...
ki az a mazohista, azok, aki turistaként az ilyen állapotú a kocsikba, az eldugult budikkal szeretne?
Hát miért Indiában is vigyorogsz, mint a tejbetők, hogy de jó,
hát
helyen vagyok, nem?
Hát a fölférsz a vonatra, igen, ugye. Na jó, haladjunk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledj, minden a
milyen jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt! 7 óra 7 perc van, 2025. június 11. napja, ez a Millás reggeli műsor folyama Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Ő görgette a korongokat, 0-36-98-0-98-0. SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ez...
András.
Jaj, ez az X-edik magyar űrhajós Tiborunk, csak a gondok, mint a máv úgy késik, mert számolgatják, mikor mennyi üzemanyaggal éri meg egyáltalán az út, és közben az oxigén is szivárog. Ezek elég komoly jelek, hogy nem kéne erőltetni, hogy teljes legyen a magyar analógia focira fordítva, ez így kapufa, írja a hallgató. Aztán a képhez csak annyit, hogy 21-én kezdődik nálunk valami felújítás miatti vonatpótlás. Eddig, ha ilyen volt, bejött a pótlóbusz Pakonyra. Most azt találták, hogy az előttünk lévő állomásra átvisznek, majd busszal felszállunk a vonatpótlóra, és bevisz Kőványára. Ennél nagyobb ostobaságot sem csináltak még. Mindezt úgy, hogy nálunk
csináltak
szálltak.
Máni nagyobb ostobaságot, de ez még messze nem a vége.
A budai rakpart délnek lassabb észak felé is sűrű.
Hát, nem vagyok meglepve.
A hallgató.
Hankó úgyhogy... Balázs kultúraért és innovációért felelős miniszter bejelentette ezt a jó kis dalos könyvet, amit a ballagási ajándéknak a nyolcadikosoknak is adnak, mint hogy ő nekik adnak, és azt mondta, vannak benne udvarláshoz énekelhető dalok is, András.
Nagyon jó.
Ugye?
Hát azt mondja, hogy aki a Balcsi parton beül az első vendéglátó helyre, megérdemli, aki Pesten beül az első taxiban, megérdemli, a lángost is csak egy napig sütögessétek 40 fokba, pont attól sajnáljátok, aki dolgozik onnan a klímás stúdióban, lehet így is morogni. Mi van?
Semmi. Menjünk tovább, foglalkozzunk a közlekedéssel.
Hát én sütöttem lángos diák munkásként.
Na, csak figyelj oda.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És hát, mint ahogy kiderült, folytatódik a káosz a MÁV-val kapcsolatban. Már ma reggel is jelentős késéseket halmoznak fel. Főleg ugye azon a fehérvári is érintő balatoni vonalon, amiről pont a hétvégén és a tegnapi napon is volt káosz. Andó Gergely közlekedési szakértő, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója. Ismét a telefonunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt, hello!
No, hát először is, hogyha valami, most hipotetikusan beszélve, ilyen felelősségi kérdésköröket boncolgatva, hogyha egy bármely ország vasúti közlekedésével baj van, az ilyen felelősségi viszonyokat tekintve hogy néz ki? Tehát a közlekedésért felelős miniszter, akinek felelnie kell ezért, vagy a vasúttársaság, vagy a hányház annyi szokás?
Nos, az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a berendezés életkora ezen a vonalon 12 év legfeljebb, mert 10 éve adták át, de ez ugye egy több év egy ilyen vasúti beruházás, ez alatt végig egy kormánya volt, és hát ugye egy párt adta kormányát Magyarországnak, így valójában a felelősség azért nem lehet szanaszét tolni. Úgy tűnik, fel kell készülni arra, hogy a globális felmelegedés és a karbantartási pénzek majdnem teljes hiánya együttesen az nem hat a legkorszerűbb berendezésekre túl jól. Ezek elektronikus berendezések, elektronikus sorompók, állandó hőmérsékletet igényelnek, ami töredéke annak, amit ezek a klíma és légjavító berendezések úgy tűnik tudnak biztosítani ezeknek a berendezéseknek. Tehát itt teljesítménynövelésre lett volna szükség, nem pedig a karbantartási pénzek teljes kivonására. Uh-huh. Tehát nem tudom, mit várt az az ország, amelyik beruház 15 milliárd forintot egy 60 kilométeres pályaszakasznak az elektronikus biztonsági rendszereibe, majd ezek után közdő, hogyha a karbantartásra pedig nincsen pénz. Most azért az otthoni számítógép sem biztos, hogy 15 évet kibír, az otthoni klímaberendezés is teljes karbantartás nélkül azért nem biztos, hogy 15 évet kibír, lehet, hogy ma már nem azt a teljesítményt építené be senki, mint 15 évvel ezelőtt, és nem beszélünk rohangál mindenki ampereket is bővíteni, tehát megváltozik a világunk nagyon gyorsan, és hát ezt a változást a MÁV nem tudja felvenni, de meglepő módon a régi berendezések azért még elketyegnek 50-60 fokos helységekben is, viszont a hibák nagy része mégis valahogy mindig azokon a vonalakon lép fel, ahol egy 10 évvel ezelőtti berendezést telepítettek, és itt nem csak erről az egy vonalról van szó, hanem a többi társadalom is, amit akkoriban újítottak fel.
Mi nem emlékszünk mindenre, de ez a vasút infrastruktúra karbantartásának a büdzséje, az milyen ok miatt lett megnyírválva? Nincs pénz?
Hát természetesen. Tehát tudható, hogy ezeknek a berendezéseknek nagy az amortizációja, ez már egy költség, és ez még nem is csak a karbantartás, tehát nagyon nagy terhet ró a MÁV-ra. Amikor a cég kapja sorra a több száz milliárd forintos eszköz a portokat, mondjuk egy Budapest-Belgrád vonal, ugye közel 1000 milliárd forintos nagy projekt, az annyival megnöveli a cég értékét, de ez ugye abban a pillanatban is kezd amortizálódni, és ez még mindig csak nem a karbantartása. Tehát nagyon nagyot lépett előre a magyar állam, hogy beruház ekkora léptékváltásba, de utána ezt 30 éven keresztül sajnos finanszírozni kéne. Ugyanez volt a dilemma a 4-es metró kapcsán is, hogy a világpénzét majd rá kell költeni, hogy azt az alagúti infrastruktúrát karban tudja tartani a BKV. Tehát minden egyes ilyen korszerű rendszerrel csak tovább romlanak ezeknek a cégeknek a pénzügyi pozíciói, ha nem emelheti a jegyeket, vagy nem kap erre többlet, ráértékű többlet támogatást.
Hát de minden meg van oldva, kiköltöztetik a székhelyről a igazgatóságot, meg az egész kezelést, meg mindent, és akkor spórolnak egy csomó pénzt, aztán azt majd ráköltik ezekre a vonalakra, nem?
Hát de látod, hogy épül az új székház gőzerővel, csak az nem látja, aki nem néz ki a Dunapartra. Olyan felhőkarcolók épülnek ugye azon a részen, az is egy olyan összeg, amiből azért az ország összes biztosító berendezését karban tarthatták volna 20 évig, nem ez volt a prioritás. Viszont szemlátomás székház nélkül is kiválóan elketyeg a MÁV csoport, tehát... Tehát a prioritások elég kicsit furcsák. Igen. Néha ennél a C-csoportnál
a hallgatók,
is.
Akik...
És nem azért, mert a vastasok ennyire tehetségtelenek.
A hallgatóknál, akik vonatra szálltak, többen is érdekes hírekről számoltak be. Például, hogy most mindent, ami mozog és klímás, az átvezényeltek például a balatoni vonalra. Ennyire nincs megfelelő gördülő állomány a vasútnál?
Hát sosem volt.
Se vonatok, se
sose volt,
kocsi.
András.
Tehát egyrészt sose volt, másrészt volt ez a technológiai trükk, hogy nem klímaberendezéseket építettek a 90-es években a vasúti kocsikba, csak légjavítókat. Akkor ezt is nagy előrelépésnek tartották, de hát ezek a légjavító berendezések nem állták ki az idő próbáját a már említett globális felmelegedés kapcsán és a nagy hőhullámokban. Tehát nincs mit tenni, az elővárosi forgalomra vett járművek azok, amikbe megfelelő klímakapacitás lett beépítve, bár a gyártó azt mondja, hogy az első generációra azért ha nem ők tartanák karba, azért nagy bajba lenne a MÁV, mert azok a klímák is éjjel-nappal majdnem teljes kapacitással mennek az év egy jelentős részébe, ők sem erre terveztek, tehát folyamatosan építik be a többlet kapacitásokat az új járművekbe, de a régieknek a utólagos bővítése az pedig majdnem lehetetlen feladat. Hiába változott annyit a technológia, hogy beférne, de a csere az nagyon-nagyon sokba kerül, ezért inkább küzd vele a gyártó is ahelyett, hogy kicserélni, tehát nem csoda, hogy a MÁV sem lép bele ebbe a mederbe, hogy a klíma berendezéseit erősebbre cserélje, mert ezek
hát
beláthatatlanul nagy összegek.
Ez csak a klíma, de hogyha egyáltalán menne a vonat, most az egy persze nagyon rossz a klíma nélküli vonat ilyen melegben, de ha egyáltalán nem menne, tehát most az a kérdés, hogy mi várható akár ezen a vonalon, amin most én is érintett voltam reggel, és rajtam kívül nyilvánvalóan még két vagonnyi ember. Mi várható ezekkel az emberekkel? Hogy jutnak el dolgozni normális időben? Hát ugye ezek a félórás, vagy hát ugye...
Tűzetoltáshoz megvan a pénz, paripa, fegyver? Vagy az is azért nagy nehézség. Hát tűzoltás, az most én nem akarom itt... rossz volt a hasonlat, elnézést.
Hát azért nagy bajban lennénk, ha olyan tüzek lennének, mint Kaliforniában vagy Kanadában. Tehát egyébként nyilvánvalóan nincs, szerintem. De ez nem közlekedési kérdés, hanem tényleg át kell gondolni, hogy ebben az országban milyen növényzet van, és azt hogy tudjuk életben tartani.
Oké, nem erre gondoltam, hanem hogy most van egy baj, és ennek a megoldására, hogy visszatérjen valamennyire a normális kerékvágásba a Balaton-Budapest vonal, ahhoz megvan a pénzparipa fegyver?
Szerintem nincs, de a technológiai koncepció sincs, tehát szomorú tanulsága a magyar vasúti biztosító berendezések építésének, hogy az első elektronikus berendezéseket már le kellett cserélni a hegyes halmi vonalon, mert alkatrész meg rendelkezésre állási problémák során tényleg kiderült, hogy még 30 évet sem lehet őket biztonsággal üzemeltetni. Ez egy nagy tanulság. Az a kérdés, hogy akkor ebben a helyzetben a MÁV a digitalizáció irányában lépeget tovább, vagy pedig visszafele megy egy elektromos technológia felé, ahol ami sokkal jobban tűri ezeket a zord üzemeltetési körülményeket. És ha ezt a döntést meghozták, akkor is éveken keresztül szisztematikusan kell ennek megfelelően építkezni, hogy ezeket a biztonsági kockázatokat csökkenteni lehessen, ami az üzemkészséget ennyire le tudja vinni a béka feneke alá.
Még egy
mert
kérdés.
Ugye itt azért nincsenek már vastasok a vonal mentén, nagyon nehéz ezeket a berendezéseket újraindítani, alapvetően nem arra méretezték ezt a dolgot, hogy naponta kétszer újra kell indítani valamelyik szakaszát a berendezésnek, egybe kezeli az egész vasútvonalat, tehát amikor egy szakasz kiesik, akkor gyakorlatilag a félvonal megy vele valamilyen szempontból, és olyan sűrű a vonatközlekedés, hogy még a 15 km per órás vész üzem sem megoldás, mert ennyi vonat nem tud egymást gyakorlatilag látra követéssel biztonsággal leközlekedtetni.
Egyetlen egy kérdésem, most így az optimista beszél belőlem, azt mondanám a kormány, hogy akkor pénz, paripa, fegyver, rázzuk gatyába a vasutat, akkor ez menthető lenne? Mennyi idő alatt lehetne normális szolgáltatás?
Klímaberendezéseket nagyon gyorsan lehet felszerelni, tehát ez a lakosság is megoldotta ezt a kérdést.
Anélkül, hogy a klímaberendezés a legnagyobb volna. Probléma, nem, hogy nincs elég vasúti kocsi.
De jelenleg az etnikus berendezéseknél a klíma. Hát az a baj, hogy nem tudtál vonattal jönni. Tehát az, hogy a vasúti kocsi már elsütött a probléma, hiszen nem jött a vonat egyáltalán, ugye? Tehát, hogy azért az infrastruktúra az alap. Tehát, hogyha holnap lezárják teljes szélességbe az M7-est, akkor már nem az a kérdés, hogy hány éves a magyar járműpark átlagos életkora.
Stimmel, tehát az alapok, a klímaberendezéseket az alapoknak... elektronikához lehet telepíteni gyorsan, de ez raktapasz igazából.
Igen, de cserébe megnőne az üzemkészségük, és nem 25-ször állna le egy nyári szezonban, hanem mondjuk egyszer se.
Uh-huh. Oké. Okay. Mennyire valószínű, hogy ezt meglépik szerinted?
Hát nem nagyon lesz választás, tehát hogy a műszak, a technológia azt kiköveteli. Tehát ez olyan, mint hogy ha leszakad a híd, akkor már muszáj lesz újat építeni, ugye ez a budapesti hídaknak a sorsa. Ugyanitt ez a történet, hogy ha már sosem működik a sorompó, akkor vagy ki vagy a sorompóőr, és valahogy beleaplikálják a bácsi telefonos bejelentkezését arról, hogy merre jár a vonat, vagy pedig felszerelik ezeket a berendezéseket, és a magyar állam mindig az utolsó utáni pillanatban építkezik, lásd a Bakony, ahol már ugye vassa majd egy évig nem fog járni a vonat, mert 150 éve tudható módon előbb-utóbb el fog csúszni a domboldal, és meg is történt, de valahogy mindenki kivárja, hogy hát, ha csak a jövő évben történik meg a baj, ha meg megtörténik, akkor elindul a tűzoltás. Ugyanez a látszik, amikor most ugye vesszük a használt 30 éves villanymozdonyokat, mert az újakra nincsen pénzünk, a újakat leasingelni sincsen pénzünk, úgyhogy a használt mozdonyokat vesszük ki tartós bérletbe, mert rövid távon az a legolcsóbb megoldás arra, hogy még fent tudják tartani a vonatközlekedést, tehát látszik, hogy amikor az utolsó villanymozdony is elfogy, akkor itt mindenféle szedett-vedett külföldi már máshova nem kellő mozdonyokkal még el lehet a MÁV-ot vinni elég sokáig, tehát ez a fajta tűzoltás ez mindig volt, van és lesz. Mindenki más Európában más úton jár, de hát mindenki másnak vannak EU pénzei, hogy a gyártók nekik járműveket gyártsanak, úgyhogy hiába rendelkezik Magyarország az egyik legnagyobb vasúti járműgyártó kapacitással Európában, fajlagosan legalábbis mindenképp, csak külföldre gyártanak berendezések, vagy vasúti járműveket, ugye most ad le például.
Csodálatos. Figyelj,
tehát
csak
nem a nemzeti,
én szeretek veled beszélgetni, mert jó dolgokat mondasz, viszont azt kívánom mindannyiunknak, hogy egy ideig ne beszélgessünk, hanem tényleg oldják meg.
Azt kívánt mindannyiunknak, hogy legyenek EU pénzek, és hirtelen akkor rengeteg pénz beszakad a vasúti struktúrákba, több egyéb más struktúra mellett, mint egészségügy, oktatás és társai. Tehát ez a vasút egyébként semmivel nincsen rosszabb állapotban, mint mondjuk a magyar közút által kezelt 1, 2, 3 és 4 személyi úthálózat. Vagy ki lehet szervezni koncesszióba a vasutat is, meg a korszerű berendezések karbantartását, mint hogy ez történik a M-jelzésű autópálya hálózat ugye esetén, csak akkor ugye ennek a költségét valaki megkapja, aki vagy tetszik, vagy nem tetszik a következő 4 kormánynak, de az látszik, hogy a koncesziós autópályákat úgy építik, mint az angyal, éjjel-nappal szó szerint, még ünnepnapokon is, cserébe ki is fognak nézni 2 év múlva valahogy az autópályáink. Na most ezt a vasutat is meg lehet csinálni, tehát hogyha a MÁV úgy van vele, hogy nem tudja ezeket a nagyon korszerű elektronikus berendezéseket karbantartani, simán megkérheti a gyártót, hogy akkor 30 évig ők tartsák karban, csak ennek meg lesz az ára, és ezt az árát valamiért nem akarják kifizetni. Míg mondjuk a járműveknél simán kifizetik, tehát a, hogy mondtam, a Stadler, a Flirt motorvonatait karbantartja. Igen. Nagyon jó pénzért a MÁV-nak 30 évig, cserébe egy darab flörttel sincs semmiféle probléma, és nem halasz arról, hogy elromlanának út közben, mert ők beleteszik azt a pénzt a karbantartásba, amit egyébként jó előre kiszámoltak, és presztízsokból meg is teszik, hogy nem másra költik.
Hú, hát okosabbak lettünk.
De akkor
lettünk.
Ez ugye messzire visz, tehát hogyha hisztek a koncesziókba, meg hisztek a 30 évre elköteleződésbe a karbantartásba, akkor persze van rövidtávú megoldás is. Tehát most is oda lehet adni a gyártónak a 10 éves berendezést, hogy akkor hozza fel egy szintre, úgy a kor igényeinek megfelelően, lásd mondjuk ugye klíma, és utána pedig tartsa karban még 15 évig.
Értem. Köszönjük szépen, hogy felvilágosítottál minket ebben a témában, és hát fogadjuk meg, amit mondtál, meg reménykedjünk abban, amit mondtál. Reménykedjünk, hogy megoldják. Köszi szépen.
Sziasztok, szép napot!
Szia!
Andó Gergely közlekedési szakértővel beszélgettünk, a Közlekedés Világlap csoport lapigazgatójával.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Már robogunk is tovább, igen, növekvő költségvetési hiány, ezt mindenki tudja, de hogy lehet befoltozni
ha megjött az a
ország, ország vászon tarisznyáján tátongó lyukat devizakötvénnyel. Kérem?
Tegnap bejelentették, ugye, mert hogy az eredetileg tervezett duplájára nőtt a költségvetés, vagy lehet a költségvetés 2025-ös devizakibocsátása, ami azt jelenti, ugye, hogy az évek óta érvényben lévő 30%-os korlát, vagy benchmark a devizaadósság arányával kapcsolatban, amit korábban a kormány határozott meg, az lényegében sérül. De hogy miért történik mindez, ezért felhívtuk, hogy elmondja Madár Istvánt, a Portfolio.hu vezető elemzőjét. Jó reggelt, szia!
Sziasztok,
szia.
Jó reggelt!
Először üljünk vissza az iskolapadba. Devizával hitelezni egy ország adósságát, az jó ötlet?
Alapvetően nem feltétlenül nagyon jó ötlet, de azok az kis országok, akiknek nincsen nagyon nagy saját adósságpiaca, azok időnként elkerülhetetlenül rászorulnak erre a dologra, és ilyenkor ugye nyilván futnak egy devizakockázatot az országok, amennyiben gyengül a devizájuk, akkor növekszik ez az adósságteher, ez nyilván nem egy szerencsés dolog, cserébe megkapják a valószínűleg kicsivel alacsonyabb kamatszinteket, hiszen az árfolyam kockázatot nem a befektető fogja futni, tehát ilyen szempontból vannak pontra érvek mellette ellene, általában azért azt szoktuk gondolni, hogy ezt nem kéne túltolni, ugye volt, amikor nagyon túltoltuk, azt nem is volt jó vége. Azért most is az látszik, hogy azért az elmúlt 5 év fiskális fegyelmezetlensége azért összességében azt eredményezi, hogy folyamatosan emelkedik a deviza részaránya az államadósságon belül, és ahogy ti is említettétek, most ezt egyébként az államadósság kezelő központ számára ilyen küszöbnek tekintett 30%-os benchmark értéket ezt túl túl is fogjuk lépni.
Oké. Hát ugye az van, hogy hogyan lehet finanszírozni magát ezt az egészet? Intézményi befektetőkkel? Hát ugye őket már tömködték állampapírral, akkor itt a lakosság, ugye erről meg kiderült, és ezt abba is hagyták, hogy ez meg túl drága, hát akkor maradt a külföldi tőkebevonás.
De kik látnak fantáziát a magyar állampapírokban, amikor ugye a hitelminősítők hát nem éppen jó szinten tartják a kockázati besorolását a magyar állampapíroknak?
Hát meg kell fizetni az árát, és akkor van, aki ki fogja fizetni. Ugye azért a magyar adósság az óriási deviza adósság tengerbe a világon, az egy csepp, hiszen kicsi ország vagyunk. Nekünk lehet, hogy ez egy nagy adósság, de azért az óriási nagy fejlett országok óriási adósságaihoz képest azért ez nominálisan eltörpül. Úgyhogy ha elég nagy kamatot ígérünk, akkor lesz mindig olyan, aki ezt megveszi szívesen, és futja az ezzel kapcsolatos kockázatot. Ugye azért mi még mindig befektetést ajánlott kategóriában vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy valami óriási spekulatív ügylet lenne, azért a magyar állam nem nagyon ment még csődbe, ezért tulajdonképpen egy befektetőnek, aki azt mondja, hogy vállalja azt a kockázatot, hogy egy kicsit ingatagabb költségvetési pozíciójú feltörekvő országot megfinanszíroz, annak ezt tulajdonképpen be lehet vállalni. Tehát ilyen szempontból pont ezért is választotta egyébként a kormányzat, azt gondolom, a devizát, mert ahogy ti is említettétek, a másik kettő nagy szereplője ennek a piacnak, tehát a hazai pénzügyi befektetői kör, bankok, biztosítók, alapkezelők, illetve a lakosság, azok már erősen a túlterheltség állapotát mutatták ebben a dologban, és ez ugye maradt akkor a deviza. Hát látszik, hogy azért a kompromisszumot meg kellett kötni, hiszen pont azért választottuk a devizát, mert a másik kettőt talán még ennél is rosszabbnak gondoltuk, pedig hát nyilván azért, mert ez is azt mutatja, hogy 30% fölé megyünk, tehát most már a többször megemelt benchmark fölé tudunk kerülni, még ezt is bevállaltuk annak érdekében, hogy deviza kibocsátást hajthassunk végre.
Oké, de figyelj, kezdjük akkor a másik dologgal, hogy egyáltalán miért emelkedett a hiánycél?
Igen.
Igen, ugye ez valójában, mondhatjuk azt is, hogy ez a mostani bejelentés, ez több hónapot elkésett, hiszen igen, azért a kormányzat szép lassan, óvatosan az idei célt, először 4% körülre, majd aztán expliciten 4,1%-ra emelte, ugye ez az eredményszemléletű uniónak bejelentett hiánycél, és ugye ezt annak idején, és most is expliciten három dologgal indokolta. Az egyik hogy az uniós források nem jönnek úgy, ahogy gondoltuk, ezt ugye ismerjük. A másik, hogy 3,4%-ról 2,5%-ra csökkent az idei évre várható GDP növekedés, és azt gondoljuk, hogy emiatt kevesebb adóbevétel folyik be. A harmadik pedig az, hogy ugye választás előtt év van, úgyhogy már megkezdődött a költekezés, és ez a három, ugye itt adóbevételek, nyugdíjas utalványok, stb. Ezek ugye mind a három összességében azt eredményezte, hogy meg kellett emelni ezt a hiánycélt 3,7-ről 4,1%-ra GDP arányosan. Ugye itt a dologban két pikantéria van, az egyik, amiről beszéltünk, hogy ugye hát látszik, hogy már most is túlterhelt ez az adósság finanszírozás. Nincs nagy dráma, láttunk már ennél nagyobb finanszírozási nehézségeket is a magyar költségvetéssel kapcsolatban, de azért mégiscsak egy ilyen turbulens nemzetközi viszonyok közepette, azért nyilván az emberben van egy ilyen rossz sejtés, hogy azért nem kéne ezzel azért nagyon sokat játszani. A másik, ami tanulságos belőle, ugye, ahogy mondtam, hogy ezt igazából már két hónapja meg kellett volna csinálni, elő lehetett volna állni ezzel a tervvel, hiszen akkor emelkedett meg ez a hiánycél magasabb szintre, és ugye pont ez a trikás a dologban, hogy valójában mire ezt bejelentették, itt is nagyon erősek a kérdőjelek. Ugye, ha megnézzük ezt a három tételt, hogy miért emelkedett a hiánycél, rögtön mind a hárommal kapcsolatban komoly kérdőjeleink vannak. Ugye az uniós forrásoknál, ez az úgynevezett RRF programnál jelentette be a kormány, hogy az eredetileg tervezett pénznek csak a felére számít az idén. Ez azért szép, mert ilyen pillanatban a szakértők azt gondolják, hogy nem a fele jön be, hanem semmi.
Semmi. Tehát igen, ezt lényegében elengedték ezt a vagy hát
így van. Így
mennyi
van.
Ez 4000?
Erre vannak utalások.
Igen.
Is. Így van.
Elengedték. Igen, ráadásul
olyan, mintha lemaradnánk.
Bocsánat, ráadásul ugye, amit mondtál, hogy el vannak késve, hát most nagyon el vannak késve, mert az egész tervezetnél 2,5%-os GDP növekedéssel számoltak.
Így van, ez ugye a másik ok, ugye, hogy a 3,4-ről lejött 2,5%-ra a GDP növekedés, ezért kell megemelni a hiánycélt, de a 2,5% már gyakorlatilag aritmetikailag sem jön ki az idei éves GDP növekedést, a szakértők inkább 1% körül, de inkább az alatti GDP növekedést várnak. Erre nagyon tanulságos volt, hogy a tegnapi sajtótájékoztatón, amikor ez fölmerült, akkor azt mondták, hogy mivel ez a beruházások és az export növekedése miatt történik, hogy ezek nem növekednek úgy, ahogy várták, egész pontosan zsugorodnak, ezért van az, hogy még lejjebb fog jönni talán majd a GDP növekedés, csak még egyelőre nem álltak elő az új előrejelzésükkel, de ennek a két tételnek meg kicsi az adótartalma, ezért nem okoz problémát. Csak ugye ezzel az a logika sérül, hogy a mostani hiány célemelkedést, amit láttunk, ezt pont azért azzal magyarázzák, hogy 3,4-ről 2,5-re lejön, és erre azt mondták, hogy ez fog adóbevétel kiesést okozni, GDP 0,3%-át, vagyis nagy kérdés, hogyha egyszer csökkent a növekedési kilátásunk, és ez adóbevétel visszaesésben fog jelentkezni, és egyébként ennek a csökkenésnek a lendületvesztésnek a gazdasági szerkezete egyébként pont ugyanolyan, mint a mostaninak, akkor a következő miért ne okozna ugyanilyet, tehát egy kicsit ellentmondásos az érvelés, úgyhogy itt is van egy feszültség, és nyilván a harmadik tételnél, a költekezésnél pedig szintén azt gondolhatjuk, hogy azért egy év van hátra a választásig, bizony. Ha már eddig elkezdték finoman nyomni a dolgot, akkor most is fogják. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából mire megszületett ez a finanszírozás. Terv, addigra igazából újabb és újabb kérdőjelek merülnek föl bennünk azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán ez a most megfogalmazott hiánycél ez tartható-e, illetve ha nem tartható, akkor vajon mikor jön akkor el az újabb finanszírozási
igen,
terv
illetve
újra
így pontosan, tehát működhet-e ez a terv, ráadásul ugye a külföldi finanszírozással lehet, hogy a végén drágább lesz a leves, mint a hús, tehát hogyha a végén számot kell nem vetni, akkor...
Nem akarnék demagóg lenni, de devizakötvényből finanszírozni a nyugdíjasok 30 000 forintos utalványát kicsit meredegnek tűnik.
Tehát ugye azt látjuk, hogy 2020 óta a költségvetés folyamatosan nagyon rossz pályán van, először 7% körüli, aztán pedig 5% körüli hiányokat futottunk. Az idén ugyan hivatalosan 4,1, de azt gondolom, hogy senki nem fog meglepődni, ha végén azért ez is az 5%-hoz lesz közelebb. Tehát azt látjuk, hogy igazából nem nagyon tud csökkenni érdemben a költségvetési hiány, nagyon magas szinten fut, ezért nyilván minden olyan bejelentett intézkedés, ami valamilyen módon akár népszerűségszerzés, akár egyéb más állami feladat, ellátás miatt pluszban megjelenik a költségvetésben, azt mind-mind adóssággal kell fedezni. Ezért természetesen ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy nincs tere a költekezésnek. Másik oldalról nézve meg nyilván az a kérdés, hogy mi az, amit megfinanszíroznak, és mi az, amit be lehet vállalni az állam részéről. Tulajdonképpen azért egy bizonyos szintig minden árkérdés, hogyha van elég magas kamat, amit kifizet az állam, akkor a jövőben akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy igazából mindent meg lehet finanszíroztatni. Más kérdés, hogy nyilván azért ez az hosszú távon azért egy fájdalmas történet, hiszen egyre emelkedő államadósság mennyiséget kell újra és újra refinanszírozni, ami pedig hosszabb távon növelheti az országnak a sérülékenységét.
Aj, de jó kedvünk lett morgó szerdán, köszönjük szépen Madár István hozzájárulását ehhez,
nekem azért nem jó kedvem, mert jobban látom, hogy mi történik. És
meg nem látom jobban.
Meg is írták a hallgatók, hogy nem csak az jó, amit én mondtam, ma többe kerül a leves, mint a hús, hanem még talán jobban Mijálovics András, csak hogy drágább a folt a ruhánál András, tehát az így.
Ja, értem.
Oké, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, munkasikereket,
én
szia!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Madár Istvánnal
a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük át egy kicsit az államadósság finanszírozási tervet. Nem lettünk nyugodtabbak?
Hát nyugodtabbak nem lettünk, viszont most el fogunk menni New Hampshire-be, mert megvan az első amerikai állam, ahol hivatalos kriptotartalék van, kérem szépen, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Vidákovics Attilával. Hát a felhőben.
Fort Knox-ba?
Nem, azt nem ott tartják.
Van egy digitális Fort Knox?
A logokba tartják. Ott bent tartják a valetekben, meg a biztonságos helyeken. Így van.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Mindjárt jövünk a kriptó témával, addig egy pár hallgatói üzenet.
Igen, ez a zúzzunk, valaki örült. Ennek a Krakkóban vonatoztunk. Nemrég az olyan hozzánk képest, mint a Svájcba mennél, és a Budapesttől elvett és MÁV-hoz került ősrégi hévekről nem is beszéltünk, írja Tamás hallgató azt mondja, lehet, hogy bosszantó a morgáson például a balatoni lángos miatt, de a legracionálisabban gondolkodó szakértők nálatok vannak, így is lehetne morogni. Hát ezt is tesszük, már ha ez morgás. Pont olyan, mint a magyar autószerelő szervizek mentalitása, holnap is van nap, azaz szándékosan fordítva rakják be a szilenteket a kocsikba, írja a hallgatóan egyik, de hát nyilván ne PC-zzünk ki társadalmi csoportokat, mert nyilván vannak
hát van, lelkiismeretes
autószerelők
is,
meg vannak ilyenek is, amiről a hallgató beszél, ahogy vannak lelkiismeretes rádiós műsorvezetők, és vannak kevésbé
lelkiismeretes. Vannak lelkiismeretlenek, így igen. Van. Na, igen. Itt van velünk a stúdióban Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a Mosaic Galaxy alapítója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Mert elérkezett a pillanat, amikor valaki megfogadta és a keblére ölelte Donald Trumpnak a felhívását, aki ugye azt mondta, hogy kripto tartalékot az USA-nak, le a dollár, ne az arany, a kripto. Itt van New Hampshire. Ők az eminens diákok?
Hát Donald Trump szemmel eminens diákok, azt majd a jövő eldönti, hogy jó döntés volt-e vagy nem. Én optimista vagyok, szerintem jó döntés volt. Az arány viszont, amit elfogadtak, az meglepett.
Mit fogadtak el?
Hogy a tartalékok 5%-át teheti.
Az sok vagy kevés?
Sok.
Uh-huh. Nem tudom, mennyi pénzük van a New Hampshire-ieknek, mivel előbb a magyar hiány célról beszéltünk. Engem viszont az érdekel, hogy ezt hol tartják? Mert hogy a kriptoeszközökkel kapcsolatban nagyon sok olyan félelem van, hogy, és jönnek is a hírek, hogy innen loptak el ekkora összeget, az a szolgáltató dőlt be, tehát hogy még ez nem nagyon kiforrottnak tűnik az infrastruktúrális háttere, és egy államnak ugye az adófizetők felé el kell számolni azzal, hogy akkor ez biztos, hogy meg lesz 5 év múlva is, holnap is?
Több neves kriptoszakértő tanácsadó céggel együtt dolgozták ki a terveket. Abba biztos vagyok, ennyire mélységében nem ismerjük a részleteket, de abba biztos vagyok, hogy ha betartják azokat a szabályokat, amiket leírtak, és biztos, hogy leírták őket, akkor nagyon pici a valószínűsége, hogy mondjuk hekkelés vagy tévedés áldozata lesz ez a pénz.
Oké, de hogy azt mondtad, hogy több neves szakértővel dolgozták, én remélem, hogy nem a Trump családnak a szakértői gárdája, akik hirtelen egy év alatt lettek kriptotanácsadók és szakértők voltak ezek?
Tudtommal nem. Tehát olyan cégekkel dolgozták ki, akik arra szakosodtak már az előző adminisztráció alatt is, hogy segítsenek kidolgozni ezeket a szabályokat, csak akkor hát nem sok minden vezetett eredményre, most viszont úgy tűnik, hogy elkezdtek beérni ezek a...
Milyen kriptovalutáról van szó, erre van szabály, vagy bármit vehet New Hampshire tartalék?
Nem, csak olyat vehet, aminek a piaci kapitalizációja az 500 milliárd dollár fölött van. Ez per pillanat csak a bitcoin.
Oké, tehát akkor nem lehet mindenféle tokenbe, meg mindenféle dogecoinba, meg ilyesmibe.
Nem, és a belátható időn belül legfeljebb az Ethereumnak, a Ripple-nek, meg talán még egy-kettőnek van esélye.
Mi a cél mögött?
A diverzifikáció.
Miért nem arany, miért nem yuan, nem tudom én mi. Miért nem...
Diverzifikáció, tehát ugye az elmúlt 15-16 év az bebizonyította, vagy legalábbis ez idő alatt úgy tűnik, hogy nagyon jó értéktároló a bitcoin. Uh-huh. Aki ilyenben tartja a pénzét, az arra számít, hogy ez tovább folytatódik.
Uh-huh. Miért pont New Hampshire? Endre itt mondta, hogy eminens diákok, de gondolom azért vannak államok az Egyesült Államokban, amik hasonlóan gondolkozhatnak, csak ott nem hallunk arról, hogy ez sikerült.
Hát ugye az első tervezetet Pennsylvániába visszadobták, most dolgoznak a másodikon, és egyébként több állam előterjesztette, egyelőre New Hampshire-ben van elfogadva.
Igen, Floridába visszavonták, Arizona kormányzó megvétózta a javaslatot, tehát azért vannak még...
Mik az ellenérvek? A visszadobás oka mi volt ezekben az államokban, arról tudunk-e valamit?
Leginkább a kockázat. Uh-huh. Ugye nem lehet úgy kalkulálni a jövőt vele, mint a hagyományos eszközökkel. Hát vannak ideológiai ellenvetések. Ugye a demokratáknak egy része az elvből a múlt miatt tagad, de egyébként a demokraták között is vannak támogatók. Uh-huh. A republikánusok hát sok meg szinte
de
van.
De milyen múlt miatt? Az, hogy vannak, nem tudom, ilyen télnek nevezett időszakok, amikor összeomlik az árfolyam, és hónapokig semmi nem történik a piacon?
A múlt alatt azt értettem, hogy az előző adminisztráció,
ja,
az ugye egy nem kriptobarát adminisztráció volt. Uh-huh. És lehet tapasztalni azt a típusú sértettséget, hogy elvesztették a választást, hogy akkor minden olyan törekvést, ami a republikánus irányból jön, és más, mint volt, azt megpróbálják elgáncsolni.
Egy másik érdekes hír, hogy Taiwan van nemzeti konferencia volt a bitcoin tartalékról, napirendre került itt is, és egy törvényhozó nemrégiben országos konferenciát kezdeményezett. Most ugye még nem ismertek a részletek, hogy lehet-e, hogy mire jutottak, de minden esetre ők is foglalkoznak ezzel elég komolyan. Meg a szövetségi kormány is az államokon túl az Egyesült Államokban.
Mindenki azt látja egyébként a kriptoszektorba, hogy rengeteg olyan innováció fog innen születni, ami a gazdaságot erősíteni fogja, és ezek az országok, akik egyébként nagyon fejlettek, Szingapur, Taiwan, Japán, hát és ugye most Amerika is belépett, megpróbálják az összes innovációt odavonzani, és nem elriasztani szigorú szabályokkal.
Oké, ez rendben van.
Más állam, egyébként a Fed mit szól ez? Nem tudom, hogy van-e egyáltalán ráhatás, hogy egy állam mibe tartja a pénzét, olyan szinten, mint mondjuk a Nemzeti Banknak a felügyeleti részlegének, de érdekel, hogy a Fednél ez... nem gondolkodnak kriptóügyekben?
Nagyon ritkán szólalnak meg, ugye ez a SEC-nek, a SEC-nek, tehát az amerikai tőzsdefelügyeletnek a hatásköre, nekik kell ezt szabályozni. A Fed... nem igazán kommunikál hivatalosan.
Uh-huh. És a SEC, tőzsdefelügyelet?
A tőzsdefelügyelet ugye most dolgozik az új környezeten.
De inkább támogató, vagy inkább ez a kötekedő?
Most mert azokat a jeleket a látjuk, hogy uh-huh. támogató, ugye az előző adminisztráció alatt Gary Gensler vezetésével eléggé kiszámíthatatlan volt, hogy a tőzsdefelügyelet hogyan reagál.
Uh-huh. Van még olyan állam a palettán, aki esetleg hasonló irányba menne el, szerinted? Ilyen tartalék, tehát hogy hivatalosan tartalék, mert mondtad Taiwan meg Japán, de gondolkod, mert mindig az az érzésem van kriptoügyekben, hogy mindenki gondolkozik, de már jó hosszú ideje, és mindenki sutyiba csinálja a sajátját.
Hát ugye Texas... Pennsylvániában ugye most újra futják ezeket a köröket, Maryland, Illinois államban elő van terjesztve, ugye Alabamában is viták vannak, hogy legyen, ne legyen. Biztos vagyok benne, hogy fogják követni, és hogyha lesz egy olyan szabályrendszer, ami jónak tűnik és kiforrott, akkor ez el fog terjedni, valószínűleg az USA-n kívül is.
Uh-huh. Hát kíváncsian várjuk, és azt, hogy milyen, mit fogalmaznak meg ezek a különböző konferenciák, például Taiwanon, hogy mi a kockázati szint, ott is ahhoz kötik el, hogy piaci kapitalizáció legyen, mennyire biztonságosnak tartják, és hogy tényleg, hogy felválthatja-e az aranyt, mint olyat ez az egész.
Szerintem erről nagyon nehéz beszélni, hogy milyen aspektusból közelítjük meg. Azért az arany az arany. Néhány évvel régebb óta ismerjük, mint a bitcoint. Vannak olyan tulajdonságai a bitcoinnak, amitől aranyszerű lehet. Értéktároló, nem hiszem, hogy felválthatja az aranyat.
Uh-huh. Jó, minden esetre New Hampshire az első, akiknél ez megtörtént, hogy ez egyáltalán hogy muzsikál náluk, meg hogy ezt a volatilitást egyébként, ami az árfolyam ingadozásban van, ezt hogy fogják viselni a képviselők, ez még egy érdekes dolog, mert ugye ott a tartalék az néha ugrik 10-20% egyik irányba, aztán lehet, hogy a másik irányba a másnap.
Ugye erre alapozzák a diversifikációt, hogy a múltban nagyon jól teljesített, hát sajnos nincs több száz éves múltja.
Igen, de a fák nem nőnek az égig, azt is szokták mondani a kételkedők.
Ez ugye filozófiai, gazdasági, politikai, jogi, játékelméleti kérdés, ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy meddig nőhet. Azért ma a legtöbb szakértő még bőven lát potenciált.
Oké, meglátjuk.
Nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt megint, és érdekesen változik a világ, hogy ezt így döntenek például államok konkrétan, és mint láttuk több államban, heves vita folyik arról az Egyesült Államokban, hogy mi történik, meg szövetségi szinten is. Úgyhogy New Hampshire az első, akik hivatalos kripto tartalékkal rendelkeznek majd. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptoszakértővel, a Mosaic Galaxy alapítójával beszélgettünk.
Aki olyan szerencsés, hogy láthatja ma este a jó öreg Carlost a Domban, az MVM Domban, az biztos, hogy meg fogja örvendeztetni a 77 éves gitáros egy jó pár slágerrel. Remélem, hogy eljátszik valami olyat, ami hasonlít ehhez.